Át is adom a szót Kurz Ádámnak és Tomka Orsolyának. Szeretettel várjuk az előadást.
Köszöntök mindenkit a mai este alkalmából, mint elhangzott, Kurz Ádám vagyok, és a gyülekezet tagja. És nagyon nagy öröm számomra, hogy a gyülekezet közösségében beszélhetek erről a vidékről. És kicsit úgy is tekintem, hogy az általunk elkészített útikönyv szempontjából ez egy ilyen hálaadás alkalma a gyülekezet közösségében. Úgy tartom, hogy ez az alkalom, amikor a gyülekezet tagja, a gyülekezet többi tagjának előadást ad, ez nem csak az adott területről szól, vagy az adott témakörről, ahogy ugye múltkor a balassi előadáson vehettünk részt, hanem kicsit arról is szól, hogy egymást jobban megismerjük, mivel foglalkozik a másik. Hát a nevemet azt már mondtam, 28 éves vagyok, 2 éve költöztünk a gyülekezet területére, amikor megnősültem, akkor költöztünk a 3. kerületbe. Amúgy nyelvészként dolgozom a Tudományos Akadémián, esetleg erről is egy pár szót, bár nem tartozik a témához szorosan. Egy olyan értelmező szótárt készítünk, amely egy 6 millió darabos cédula bázison, cédula adatbázison alapszik. A 6 millió cédulán 2 millió különböző magyar szó van feljegyezve, és ezt a 2 millió különböző magyar szót dolgozzuk fel úgy szótárba, hogy hát talán még az én életemben létre fog jönni egy olyan lexikon hosszúságú értelmező szótár, amely nem csak azt bizonyítja, hogy milyen sok jelentése van az egyes magyar szavaknak, hanem azt is, hogy a magyar valószínűleg a világ leggazdagabb szókincsű nyelve. Gyakran lehet hallani, hogy az angol leggazdagabb szókincsű nyelve, 1 millió angol szó van. Hát nekünk ott az akadémia pincéjében ezt a kollega úr bizonyíthatja. 6 millió cédulán 2 millió különböző magyar szó már most föl van jegyezve, olyan szavak pedig, amelyek valahol nyomtatásban megjelentek. Tehát ennyit a szakmámról. A Délvidéken hogyan kerültem kapcsolatba? Én nem ott születtem, viszont gimnáziumba Szentendrére jártam. Bizonyára ismerik, hogy a városnak van egy igen jelentős szerb története. A Magyarországi Szerbek Püspökségének a székhelye van Szentendrén. És míg ott végeztem a tanulmányaimat, megérintett a városkának a szerb hangulata, a szerb atmoszférája. Jellemző erre, hogy amikor mi szalagavatónk volt, akkor arra a dalra táncoltuk a táncot a végén, hogy ott vori mi Béla lincse portica, sálaj portica, dáti vidim Béla lincse ustánca, sálaj ustánca. Hát kérdezem én, hogy melyik szerbiai szerb gimnázium az, ahol mondjuk egy ehhez hasonló magyar névdalra vagy nótára táncolják a szalagavató táncot a szerb végzősök. Nagyon fontos ez itt, hogy miért kezdtem bele az útikönyvírásba. Hát azért, mert azt tapasztaltam, hogy a magyarországi, sőt a szerbiai szerbeknek is olyan fontos város Szentendre. Szeretném aláhúzni. Összesen 60 szerb él ott. Népszámlálás szerint talán annyian sincsenek már, ugye a népszámlálás jó pár éve volt, és mégis olyan becsben, olyan tiszteletben tartják ezt a várost kultúrájuk és vallásuk szempontjából, hogy a szerbiai szerbek osztálykirándulásokat szerveznek, és úgy tartják számon ezt a, mondom, 60 fős szerb kisebbséggel rendelkező magyarországi város, mintha egy igen jelentős szerb kolónia élne ott. Fordítsuk le a saját nyelvünkre. Vajon egy olyan magyar vonatkozású település, ahol 60 magyar él a határon túl, hát hány van? Rengeteg, több száz, talán több száz biztosan, lehet, hogy ezeres nagyságrendű is. Milyen jó lenne, hogyha mi is testvérvárosi, testvérgyülekezeti kapcsolatokat építenénk, és meglátogatnánk őket, biztosítanánk őket arról, hogy szeretjük őket. Erről tényleg csak ennyi. Miért jó az, hogyha az ember könyvet ír egy határon túli területről, például a délvidékről? A délvidék vonatkozásában különösen is égető a hiánya egy jó könyvnek. Égető volt a hiánya, és a mi könyvírásunkkal ez kicsit, ez a hiány talán kisebbedett. Nagyon szétszórtan vannak csak az értékek, mind a délvidéken, mind pedig az irodalomban. Nem volt olyan jó könyv, ami összefoglalta volna mind az irodalmi, mind a történelmi, mind egyéb művészettörténeti, kulturális értékeket. És a könyvírást olyan szempontból is missziónak tekintettük, hogy visszaadjuk a helyiek önbecsülését. Ezt azért kell mondanom, mert sokan a délvidéken úgy tekintenek vissza a magyar történelemre, és különösen az ő saját délvidéki történelmükre, hogy az bukások és vereségek sorozata. És tényleg, hogyha visszanézünk a 20. századra, Trianontól kezdődően, a 44-es vérengzéseken keresztül, a délszláv háborúkig, akkor az mind létszámban, mind a műemlékek, egyéb kulturális értékeknek a nagyon súlyos elveszését hozta magával. Szent Tamás élményemet szeretném megosztani a testvérekkel. Amikor én először voltam Szent Tamáson, ez egy középbácskai falu, akkor mondtam a helyieknek, hogy szeretném megnézni, ha van a tájházat, a templomot, a kálváriát. Miért? Mert érdeklődő magyarországi vagyok, mert van egy kedves írom, Gion Nándor, aki ott született, ott nőtt föl, róla, erről a faluról írt gyönyörű, szép magyar nyelven is mindenkinek ajánlom. És azt mondták, hogy jó, és mikor mentem el innen? Mondom, nem mentem el innen, Magyarországon születtem. Jó, akkor a szüleid a háború elő? Nem. A 70-es években, amikor mentek ki sokan nyugatra? Nem. Nem tudták elhinni azt, hogy a messziről jött idegennek csak azért, mert ők vannak, csak azért, mert nekik vannak értékeik, érdekesek lehetnek. És ebben a könyvben olyan dolgokat is összefoglaltunk, nem a könyv reklámozásának szól ez a mai este egyáltalán, amelyeket a helyiek sem tudnak. Fölkutattunk egy csomó olyan vonatkozást, kulturális, történelmi adatot, ami a helyiek identitását és önbecsülését is erősítheti. Mert, és itt Orbán Balást idézem, Erdély nagy monográfusát, öntudatos forró ragaszkodás, igazi, mély szeretet, csak közelebbi ismerettségnek lehet eredménye. Eszerint minél közelebb jutunk hazánk ismeretéhez, annál forróbbá válik szeretetünk iránta. Tehát amit ismerünk, csak azt tudjuk szeretni, amit szeretünk, csak azért leszünk hajlandók tenni is. Tehát ezzel a könyvvel csekély erőnkhöz mérten szerettünk volna hozzájárulni ahhoz, hogy a helyiek is szeressék és merjenek tenni a hazájukért és a magyarországiak is. De miért pont a délvidék? Miért érzem a délvidéket elhanyagoltnak a magyarországiak szempontjából? Miért gondolom úgy, hogy a délvidéket különösen kevéssé ismerjük? Miért nem Erdélyről vagy a felvidékről írtunk könyvet? Ezekről a területekről egyrészt van egy csomó jó könyv. Másrészt pedig azt tapasztaltam az ismerettségi körben is, hogy Csíksomjóra vagy Donovaliba sielni azért eljárnak az emberek, az értelmiségieknek. Szinte már kötelező egy erdélyi vagy egy felvidéki út a nyár folyamán. Viszont a délvidék az, hogy így mondjam, a kultúra és a turizmus mostoha gyereke, ami az ismertségét illeti. És hát erről a sajtó is sokat tehetne, hogyha a délvidékről hallunk, akkor a hidegnapok, vagy a 44-es vérengzések, vagy a magyar verések, szabadkai magyar verések azok, amik megütik a fülünket. És hát nagy részt azért a magyarországi történelemoktatás is sokat tehet arról, hogy keveset tudunk a délvidékről. Volt, hogy idegenvezetőként jártam arrafelé, és diplomás értelmiségi emberek nem tudták azt, hogy Nándorfehérvár, ahol az 1456-os diadal emlékére minden délben felhangzik a harang Magyarországon is, meg Európában is, tehát Nándorfehérvár az területileg azonos szerbiai, Szerbia mai fővárosával, Belgráddal. Vagy például nem is kell ilyen messzire menni, Újvidék, ahol például Tampós Irató Károly, egyik kedves gyerekkorom, egyik kedves költője, biztos mindannyian ismerik a Tengerecki Hazaszáll című verset, vagy a Tengerecki Pál, meg sok más, Bőröndödön költője, ott született, tehát Újvidékről van szó, és a szintén értelmiségi, talán még doktorátusa is volt, van az illetőnek, azt kérdezte tőlem, hogy ez a város tartozott-e valaha Magyarországhoz? Remélem, hogy egyre kevesebben vagyunk ezzel így. És hogyha a tájra nézünk, akkor úgy érezhetjük, mintha a táj adottságaiból is megindokolhatnánk azt, hogy miért olyan kevéssé ismert. Lapos. Látszólag egyhangú, csak a szélén vannak hegyek. Egy ismerősöm egyszer kérdezte, hogy megint oda a Vajdaság mész? Vannak ott hegyek? Van ott mit nézni? Hegyek azok nincsenek, van elég sok minden más, majd sor kerül azokra is. És az is igaz, ahogy a tiszteletes úr az elején mondta, hogy nagyon sok mindent, lehet, hogy csak a négy szemközti beszélgetésben, nagyon sok mindent elpusztott a történelem, tehát a valódi értékekért mélyre kell ásni. A magyar középkornak nagyon kevés emléke maradt a délvidéken, és akkor megkérem Szabolcsot, hogy a középkor mappát nyissa meg, és ott is állítsa épp így forgóra a képeket. A magyar középkornak nagyon kevés emléke még egyen följebb. Előadás. Középkor. Köszönöm szépen. És ha bármelyikre kattints rá, és akkor indíts el a vetítést. Köszönöm. A magyar középkornak nagyon kevés emléke maradt meg sajnos a délvidéken. A török erre a területre sokkal korábban érkezett meg, mint mondjuk Budára, ugye Budát 1541-ben foglalta el végleg. A délvidéken már az 1300-as évek elején, 1400-as évek elején megkezdődtek a betörések, a lakosságot rabszíjra fűzték, a városokat felgyújtották, és itt láthatók azok a képek, amelyek bár délvidékiek, hoppá, ez egy téves kép, na nem baj, de a középkorra utalnak. Tehát az egész Vajdaságban talán tucatnyi olyan műemlék van, ami a középkorból származik. Az előző templom, ahol csak a romot láttuk, az például azért nagyon érdekes, mert azért úszta meg a pusztulást, mert a város tönkrement körülötte, hogyha megmaradt volna a város, akkor lehet újra fölgyújtják, és a templom is romba dől. Itt Bács várának a képeit látjuk, Bács vármegye névadója. Ma ez is sajnos csak rom. És nem csak a törökök jártak élen ennek a vidéknek a kifosztásában és elpusztításában, hanem sajnos a velük segédhadakként érkező szerbek is. Tehát a szerbek azok a törökkel együtt, mint martalócok megjelentek már a török hódoltság idején, az Aracsi pusztatemplom, ami ott a mező közepén áll, ezt jó, ha megjegyezzük, sokan a délvidék épített jelképének tartják. Tehát a szerbek már a törökkel együtt megjelentek, és mint szövetségesek élen jártak ennek a területnek már akkor a kifosztásában. Az Árpád-korban, ugye az Árpád-korra utalnak ezek a képek, virágzóan gazdag vidék volt, sűrű település hálózattal, gazdagságára és fejlettségére mi sem mutat jobban, hogy sok délvidéki, különösen szerénységi fiatal külföldi egyetemeken tanulhatott, megengedhette ezt magának, a várossal vagy az egyházközség ezt képes volt finanszírozni. Így olyan modern szellemi áramlatok, mint például a huszitizmus, elsőként a szerénységben a délvidéken jelent meg. A huszitizmust sajnos mint eretnekséget felszámolták, de nagyon fontos kulturális termékük a huszitáknak, az innen elmenekült huszita papoknak az első magyar biblia fordítás, amely bár Moldvában készült el, mert a délvidékről előzték a szerzeteseket, papokat, huszitákat, de elkészült. Tehát az első magyar biblia fordítás az szintén a délvidékhez kötődik. Például a Müncheni kódex őrzi ennek szövegeit. Igen. Azt hiszem, hogy Nándorfehérvárról nem beszélnék külön. Tehát arról beszéltem, hogy a szerbek már a törökkel együtt megjelentek a délvidéken, és az 1700-as évek elejére újabb utánpótlást is kaptak. Az 1600-as évek végén, 1700-as évek elején azért telepedhettek be újabb szerb tömegek Magyarország, ez egykori Magyarország délvidékére, mert megállapodtak a bécsi udvarral, hogyha segítenek határőrvidéket szervezni a törökök ellen, tehát katonáskodnak a Habsburgok oldalán, akkor betelepedhetnek Magyarországra, és semmi más kötelezettségük nem lesz, mint az, hogy fegyvert forgassanak a törökök ellen. Ugye sokszor mondják, hogy a mi nagy bajunk az, hogy nagyon tisztességesek vagyunk, kitartunk a szövetségeseink oldalán a végsőkig. A szerbek jobban csinálták, amikor a török volt fölül, akkor hozzápártoltak, amikor a Habsburgok tűntek erősebbnek, akkor a Habsburgok oldalára álltak, így megmaradhattak ezen a területen. Szemben a magyarokkal, akik az 1700-es évek elején szórványosan költözködhettek csak be ide, és csak akkor kezdhetett a délvidékre visszatérni a magyarság, amikor a szerbség önként eltávozott erről a vidékről. Miért távozott el részben erről a vidékről, és miért önként? Azért, mert ezek a kiváltságok, amelyeket a katonáskodásukért kaptak a szerbek, ezek megszűntek akkor, amikor a délvidék területét elkezdték visszatagozni a vármegye rendszerbe. Lehet, hogy nagyon sok mindent akarok mondani, lehet, hogy nem is tudom, hogyan kérjem azt, hogy jelezzék a testvérek, ha túl tömény lenne. Megpróbálom visszafogni magam, és inkább csak... Jó.
Eddig jó érvénytője.
Köszönjük. Az a helyzet, hogy sosem tartottam még előadást, mert nagy öröm ez nekem, de utoljára nagyon régen egész másról. És a szerbeken kívül kitelepedtek be elsőként a délvidékre németek. A Habsburgok azok különösen szívesen láttak Magyarországon katolikus németeket, úgy tervezték, például Kolonics Lipó térsek azt mondta, hogy Magyarországot addig nem fogjuk igazán a kezünkben tarthatni, amíg németté vagy koldussá nem tesszük. Tehát, meg katolikussá, ugye hát a kálvinisták azok mindig is szálka voltak a Habsburg politika szemében, és emiatt van az, hogy a református magyarok azok a 18. század végéig alig-alig költözhettek be. 1780-ban kezdhettek először református magyarok a délvidékre telepedni. Már milyen sok nemzetiségről beszéltem, magyarokról, németekről, szerbekről. Ha csak a nemzetiségeket nézzük, hogy milyen sok nemzetiség él a délvidéken, már csak ennek segítségével megrajzolhatnánk délvidéknek kulturális tablóját, és igazából a történelmét is. Azt lehetne mondani, hogy a délvidék az olyan, mint Közép-Európa kicsiben. Hát arra kérem Szabolcsot, hogy lépjen be a térképek mappába, és ott fogunk találni olyan térképet, hogy nemzetiségek a délvidéken. Egyel följebb. Térképek, köszönöm. A lilát, alatta, aha, azt igen. Na most ezen a térképen, ez egy 2002-es térkép, nem igazán látszik már sajnos. Egy 1910-es népszámlálás szerint készült térkép még sokkal jobb lett volna annak szemléltetésére, hogy milyen rengeteg nemzetiség él itt. Az 1700-as években, ugye mondtam, megjöttek a szerbek, elkezdték a németek betelepítését, a magyarok visszaszivárgása spontán, illetve szervezett módon megtörtént, de rajtuk kívül a keleti részekre elkezdtek behúzódni a románok, a középső részekre elkezdtek beköltözni a szlovákok, a ruszinok, a bolgárok, az örmények, a lengyelek. Szinte felsorolni is nehéz, hogy még hány nemzetiség, csehek, oroszok, és mindegyik a mai napig sikeresen megvetette itt a lábát. A Habsburgok nagyon törekedtek arra, hogy a különböző nemzetiségek azok keverten telepedjenek le, nehogy egy tömbben, mert akkor az esetleg annak veszélyét rejtette volna magában, hogy összefognak egymással, és önálló tartományt hoznak létre a tartományon belül. Ezért van az például, hogy a magyar falvak is, ugye a magyarság, a magyar határhoz legközelebb, a piros színjelű a magyarságot, ott él a legtömeg esetben, de elszórtan egészen messze a határtól is vannak magyar szigetek. A két szín az a szlovákokat jelöli, a sárga szín a románokat. Ez a furcsa világszín, ez a ruszinokat. És így tovább. Hát a szlovákok azok evangélikus vallásúak voltak, akik leköltöztek északról. A A bolgárok, akik beköltöztek, azok érdekes módon katolikusok lettek. A ruszinok, azok görög katolikusok. A csehek is költöztek a délvidékre, azok reformátusok voltak. A mai napig van egy olyan falu, Nagy Szered, ahol 10-20 cseh református él. Énekes könyvük van csak, meg talán prédikációs könyvük, lelkészük már nagyon régóta nincsen, de összetartanak, összejárnak, felolvassák a könyvből a prédikációt, énekelnek, imádkoznak, és valahol itt egészen a csücsökben van Nagy Szered verset mellett. Tehát csak hogyha nemzetiséget megnézzük, végignézzük, akkor azt látjuk, hogy páratlanul színes ez a terület, és akkor nem is beszéltünk arról, hogy a török után olyan nemzetiségeket is beköltöztettek ide, mint például spanyolok, olaszok, franciák. A Guillaume Nándor nevű kedves íróm, ő például francia névvel büszkélkedik, holott ősei szerinte mind magyar parasztok voltak. Egy Herceg János nevű délvidéki írót szeretnék idézni, aki arról beszél, hogy az ő vérében is milyen sok vér keveredik. Az én őseim nem a vereckei szoroson jöttek át, a fehér lovat a honfoglaló magyarokkal, Csaba kibudjanó vérét én a harmadik osztályos olvasókönyvben láttam először. Apai ősöm II. József idejében költözött erre a földre, mint sváb telepes. Anyám családja szintén batyus volt, de francia. Nagyszüleimmel gyerekkoromban többet beszéltem németül, mint magyarul, sőt, szüleim is a német beszédbe fogtak. Én hiszem és vallom, hogy jó magyar vagyok származásom ellenére is, de nem tagadhatom le a valóságot, amelyet a millióvel és nevelésemmel kaptam. Nem szakíthatom ki magamból az emléket, amely dusánokat és gyuricákat őriz bennem, és nem a szerb népdalokat, amelyeket guszálem a szále közben és illés tűznél tanultam. Tehát ezen a földön mindenki valamennyire jött, mentnek, valamennyire beköltözöttnek érzi magát, és akkor erről is szeretnék egy zenei felvételt mutatni ennek az illusztrálására.
Az a szép, a legelőször az a hölgy, aki énekelt.
Már mindjárt elmondom.
Az honnan való?
Ugyanonnan, ahonnan a mostani felvidék, nem? Ugyanonnan a mostani felvidék. Mostani felvétel. Kupuszinai vagy bácskertesi az illető hölgy, és úgy hívják, hogy Csizmadia Anna. És ez egy nagyon hagyományozó település, Kupuszina, majd később még beszélek róla. A felvételhez még csak annyit, hogy tényleg nagyon érdekes az, hogy 300 évvel az odaköltözés után is még idegennek tartja magát azon a földön az énekes. És az énekben benne van az odaköltözésnek az emléke is. Az odaköltözés módjának emléke is. Tessék megfigyelni. Megmutatni, hogy a mai napig jöttnek tartják magukat, vagy idegennek ezen az idegen földön, és az benne volt a népdalban, hogy a Duna vize hozott bennünket, vagy nagyon sokakat másokat is a Duna vize. Nem tudom, hogy feltűnt-e valakinek, hogy milyen nyelvjárásban beszélnek, vagy milyen nyelvjárásban énekelnek a felvételen hallható asszonyok, férfiak. Valószínűleg. Igen, a kísérletük is olyan. Tehát az érdekes az, hogy a kupusziniaknak, annak 300 év vagy 250 év délvidéki lét után is megmaradt a palócos nyelvjárásuk. A nagyon érdekes, hogy a sokszínűség az nem csak a népek között van meg, vagy a népek tekintetében van meg a délvidéken, hanem még a magyarságon belül is. A délvidéken vannak palócok, vannak Békés vármegyéből elszármazott íző nyelvjárás beszélők, például fésű helyett fésűt mondanak. Vannak Szeged környéki dohánykertészek, akik úgy őznek, hogy amikor a tengerészőtnél szolgáltam, így beszélt nekem egyszer egy bácsi tengerészőt, hát megáll az eszem, Orsó Eszniegeret beszéli, igen. Tehát a magyarságon belül is megvannak ezek a néprajzi csoportok. Vannak jászok, hunok a reformátusok között különösen. Sok mindenről beszéltem én itt, hogy milyen a magyarságon belül milyen népcsoportok élnek a délvidéken. A bukovinai székelyekről talán pár szót, ők élnek tőlünk legmesszebb. Hertelemi falván, Sándoregyházán és Székely kevén. Ugye itt van Belgrád. Belgráddal egy vonalban, vagy tőle kicsit délebbre is vannak még magyar nyelvszigetek. Hát hogyan kerültek ide székelyek? A délvidékre két hullámban költöztek székelyek. Az első hullám maradt meg, a második hullám, amikor a második világháború idején Bácskába telepítettek Bukovinából székelyeket, az a hullám az nem maradt meg, az eresztés az tovább kellett, hogy meneküljön Baranyába, Tolnába. Ők viszont a Magyarország fennállásának ünneplésekor, abban az időszakban, itt van Újvidék, ha valaki azt kérdezi.
Igen.
Hát jóval délenre még Újvidék van,
mennyivel messzebb vannak.
Igen, tehát a magyarság 1000 éves magyarországi tartózkodásának ünneplése idején fölmerült az, hogy hát vannak magyarok, akik nem élnek velünk egy hazában. Milyen jó volna, hogyha őket is egy hazában tudhatnánk. És azért tették őket Magyarországra, hogy olyan területen, például itt Dél-Torontában, ahol nagyon gyenge volt a magyar etnikai ellen, nagyon kevés volt a magyar nemzetiségű ember, ott kicsit javítsák ezt a miagunkra. És tulajdonképpen mihely lezajlott ez a telepítés, azonnal megszűnt Magyarországnak lenni ez a terület, mert 1800-as évek végétől 1910-es évekig folyamatosan Bukovinából több toboroztak is embereket, hogy telepedjenek ide, részben önként is jöttek meghalván, hogy itt milyen életlehetőségek vannak. Eleinte nagyon nehéz lehetőségek voltak egyébként, de nagyon örültek neki politikailag, politikai szinten, hogy erősítik a magyar elemet. Igen.
Törökökből
nem maradt, viszont vannak más muzulmánok a 20. század elején, Trianon utána, hogy létrejött a nagy szerb-horvát-szlovén királyság, a Balkánról költöztek föl például albánok, úgyhogy az újvidéki cukrászok egyik legjelesebb tagja, talán a nevét is tudod, ő albán és muzulmán, és hát ez is nem érdekes, hogy a Balkán, hogy ahogy mi adtuk Európát a Balkánnak, úgy a Balkán is felhúzódott egészen Szabadkáig, Horgosig, ahogy Jugoszláviához került ez a terület. Ahogy elkezdtem beszélni, mecset az föl is épült.
Kishegyesen
is épült. Gyönyörű. Tehát ahogy a történet elkezdtem mondani, a középkortól kezdve a nemzetiségeknél egy hosszabb kitérőt tettem, de visszatérnék a történelmnek a taglalásához. 1848-ig a betelepítésekkel szépen fejlődött és konszolidálódott ez a terület, ám 48-ban a szervek azok el akartak szakadni a magyaroktól, nem mondom el a részleteit, de azt talán még a történelemkönyvekből tudjuk, vagy emlékszünk rá, hogy már akkor nagyon csúnya atrocitásokat követtek el szerbek magyar polgári lakosok ellen. Kikiáltottak egy szerbiai vajdaság, vagy szerb vajdaság nevű területet Magyarországon, és színleg tartomány akartak lenni a Habsburg birodalomban, valójában viszont el akartak szakadni már akkor Magyarországtól és Szerbiához a csöpnyi töröktől éppen, hogy csak önállóságot elnyert, kiharcolt Szerbiához akartak csatlakozni. A szabadságharc után ezt a szerbiai vajdaságot Ferenc József megszüntette, de a nevet megtartotta, hogy vajdaságnak hívta ezt a területet, és ezóta hívják ezt a területet vajdaságnak. Ezt csak azért érdemes megemlíteni, mert sokan a délvidéket magyarul ma vajdaságként emlegetik, ami azért bántó és fájó, mert ez a kifejezés is magyar ellenes éllel jött létre. Tehát amikor mondjuk a szerb történelmi könyvekben a vajdaságról beszélnek már a középkorban, akkor az olyan anakronisztikus, és annyira hát egy csúsztatás, mint ahogy a románok is a dákoromán kontinuitással visszamenőleg akarják jogossá tenni azt, hogy ők uralkodnak, vagy ők övék ez a terület. A 48-as szabadságharcot kihevelte ez a terület, és én arra kérem a Szabolcsot, hogy a századforduló nevű mappát nyissa meg. Tehát kihevelte ez a terület, és ez a nagyon gazdag, nagyon jól termő föld, ez végre jóléttel ajándékozhatta meg a lakóit, és olyan gyönyörű, szép, magas falusi templomok is épültek, mint például ez a topolyai templom. Sok városnak, sok komoly városnak nem volt pénze arra, hogy ilyen templomot építsen, vagy ilyen városházát, mint például Apatin. De a bácskai földek, a bácskai fekete földek, az újvidéki zsinagóga, azok olyan gazdagon termettek, hogy idézek Matuska Mártontól, itt, ha valaki bukfencet vet, az is kinő. És ha békén hagynák az embereket, jó módban élhetnének ma is a föld áldásából. Hát sajnos a történet nem kimélte, de mihelyt egy pici ideje volt rá, akkor sok pénzt hozott az ottaniaknak, nem csak a városaikat ebben az időben fölépítő polgároknak, hanem a parasztok is megindultak a polgárosodás útján. És
egy
parancsolj.
Egy vezetői akronomost tudom, hogy a mai Magyarország területén a legjobban termő földek 20-20 aranykoronásak, a délvidéki földek 40 aranykoronásak. Tehát ennyire jobban.
Igen, köszönöm szépen. Kiszámolta valaki, hogy 60 millió ember élelmezésére elegendő lenne ez a szűk kis vajdaság, ez a tartományi terület.
Mit mondjunk egyébként vajdasághez?
Délvidék. Hát igen, vissza fogunk majd térni akkor a térképhez, hogy a terminológiát még tisztázzuk. Vissza fogunk még térni.
Itt Topolyai?
Nem, ez most Szabadka. Tehát Szabadkán épült fel a századfordulót megelőző és követő években. Például ez a zsinagóga, amit Komor Marcell és Jakab Dezső tervezett, ugyan ő, aki a Marosvásárhelyi kultúrpalotát. Ekkor született itt Koszlányi Dezső, akit az előző... Tessék megnézni a magyaros népi motivumokat. Egy zsidó imaház, és olyan, mint egy szűrhímzés, mint a hortonágyi pásztorok subájának a hátulja, ezek a tulipánok. Tehát, hogy a nemzetiségek ekkoriban jól érezték magukat, és jól érezték magukat magyar fennhatóság alatt is. A zsidóság az élen járt abban, hogy felzárkozzon, vagy magáévá tegye a magyar kultúrát. Ez a Szabadkai Színház, igen. És arra várok, hogy palicsi képek legyenek. Szabadka melletti fürdőhely Palics, ami fénykorában komoly versenyre készítette az akkori wellness helyeket. Ez is Szabadkán van a Reichel palota.
Mennyire hasonlít a
Kecskeméti Cifra palotára.
Igen.
Ám ennek a jólétnek ragyogásnak 1918-ban vége szakadt, és azóta is igyekszik visszatalálni magát. Ez az a Förk Ernő tervezte, aki itt a harmadik kerületben élt a Föld utcában. Ez is nagyon. Tehát 1918-ban sajnos ez a fejlődés, ez a szép vonulat megszakadt, mert francia segítséggel szerbek foglalták el a területet, akik újvidéki gyűlésükön kikiáltották a vajdaság csatlakozását Szerbiához. Úgy, hogy az akkoriban ott élő magyarságot és németséget, akik a lakosságnak 60%-át alkották, nem kérdezték meg, hogy hova szeretnének tartozni. Hát nem kérdés, hogy ha demokratikusan lett volna alkalmuk erről dönteni, akkor hogyan döntene. Igen, és hát 1918 után az addigi nagyon kevés számú magyar földbirtokost megfosztották földjeiktől, és telepes falvakat hoztak létre szerte a vajdaságban. Ez azt jelenti, hogy ott, ahol a magyarok túlnyomó többségben voltak, és a jó föld elbírt még lakosokat, ott Likából, meg egyéb helyekről szerb telepes falvakat szerb falvakba telepeseket toboroztak. Ezeket a falvakat aztán az 1944 és 41 és 44 között ide bevonuló magyar honvédség kiürítette, és ide telepítették a csángókat, akik ugye csak 3 évig, 41 és 44 között éltek a délvidéken. Ez előző, vagy ez?
Ez
Oléc Botka kastély. Oléc Botka kastély. Ez a Verseci Szent Gellért templom, ami azért érdekes, mert Sulek Frigyes tervezte akárcsak a Halászbástyát. Tessék elképzelni, nagyon messzi kis városnak volt arra pénze, hogy Sulek Frigyest, az ország egyik első építészét kérje meg arra, hogy egy olyan templomot terveztessen. Ez a nagytekintai városháza. Na, itt van Palics, a palicsi fürdőhely, ahol szintén Komor Marcell és Jakab Dezső tervezte mind a filagóriákat, mind a báli és egyéb fürdőépületeket. Ez a női fürdőépülete. Egy olyan banán alakú épület, a tóba benyúló épület, hogy a nők bent fürödnek, akkor a partról nem lehet leskelődni, nem lehet látni őket.
Ez most is így néz ki.
És most is így néz ki. Ezek pár éves képek. Ez is Palicson készült, ez a kép. És akkor itt megint egy irodalmi idézettel, Palicshoz illő idézettel. Innen indult a villamos Szabadka belvárosából, és kivitte az üdülőket Palicsra. Egy valami nincs, pedig volt. Nincs fürdőhely. Mert mi is a fürdőhely? A fürdőhely promenád és kacérbolondos kalap pillangókkal és cseresznyékkel. Zene pavilon a platánok alatt, ahol a bosnyák házi ezred játszik, andalgás a csőrös ivópohárral a rózsakertben, biccentés erre, kézcsók amarra. A főherceg még nem kelt föl, látod, be van húzva a függöny. Az ember köszönhet ismeretlen hölgyeknek, akik vagy bólintanak erre, vagy nem. Talán majd holnap. De az is lehet, hogy mellé kerülök az asztalnál. A szoros fűzőben pihegő mamák valamelyik messzi vármegyéből, a kurszalon és a festfürdő orvos valami csát, ne spa, azt mondják, ír is, veszélyes ember. Vannak szemvelve köhécselők búzavirággal a gombjukban, akik alig várják már az esti szuppécsárdást, és van metszett bordó üvegpohár Ferenc József és Vilmos császár arcképével, és van izgalom, hogy kikérkeztek az éjszakai gyorssal, és újdonság a lawn tenisz, német szó, francia, egy-egy angol mordulás, nyári színkör, a fagylatot olasz ember adja, és reggel nézzük, ahogy a mosóné kamasz fia sietve viszi a frissen mosott ruhát. Az ott csak a művésznő nadrágocskája lehet, az a rózsaszínű sóhaj, Istenem! És olyan szavak születnek, mint szívhalászat és hőlékszekrény, és az írni kezdő Csáp Géza a palicsi tóra álmodja az angol flottát. Tehát, hogy a nagyvilág akkor még sokkal jobban átjárható volt, mint manapság. Palicsi tóra álmodja az angol flottát a szabadkai születési Csáp Géza, aki ugye Kosszányi Dezsőnek az unokatestvére. Hát ennek a világnak sajnos már vége van. Talán az újraegyesülő Európában valami hasonlóra számíthatunk. Ugye valahol 44-nél hagytam el a történetet. 44-ben a magyarokon különösen fájó, fogalmazunk finoman atrocitások estek a szervek által, és nagyon sok falunak a teljes férfi lakosságát ebben az időben megölték. Ha az embereket előbb értesítették volna arról, hogy ez készül, valószínűleg önként elmenekültek volna. Nagyon sok délvidéki falunak van úgynevezett nagy szaladása. Egy szóban írják, nagy szaladás, ez azt jelenti, hogy szerbek előli menekülés. Amikor a szerbek rátörtek a békés magyar polgári lakosságra, volt ilyen ugye 48-ban, de volt 1918-ban is. A szerbek ügyet kerestek a magyar falu ellen, mondjuk egyik katonatársukon esett sérelmet, vették ürügyül, és rátörtek egy-egy falura, felgyújtották azt. Például Adorjánnak, ez egy tiszamenti kis falu, 3 szaladása is volt a szerbek elől. És hát Adorján az egy nevezetes eset, mert nem elég az, hogy a falut igen alaposan helyben hagyták, de egy gúnynevet is ragasztottak rá a szerbek. Adorjánnak a szerb neve sokáig az volt, hogy Nadalján. Ezt olvashatták a település névtáblán is, ez azt jelenti, hogy ráfázott. Tehát elnevezték a falut ilyen kedvesen, és az adorjániak alig bírták magukról levakarni ezt, és visszakövetelni a falunak szép, régi, középkori magyar nevét.
Zsolnai teteje van.
Igen, Zsolnai. Igen. És hát ugye az 1900-as évek, 1960-as, 70-es évektől pedig az jelentett különösen érzékeny csapást a magyarságnak, hogy ekkor szabaddá vált a külföldi munkavállalás. Beszélgettem egy emberrel, aki Sándor egyházán, tehát a Belgrád legvonalban lévő székely faluban járt akkor iskolába, és azt mondta, hogy 20-an kezdtük az évet az osztályban, és 10-en maradtunk az év végére. Mindenki kiment Ausztráliába, Németországba, volt, aki Franciaországba munkát vállalni, és aztán nem is jöttek haza. És aztán a érzékeny csapás volt még az ottani magyarságnak a délszláv háborúk, akkor megint nagyon sokan az értelmiségiek túlnyomó többsége áttelepült Magyarországra. Ennek köszönhető, hogy még az 1910-es népszámláláson 470 ezer magyar élt a délvidéken, addig ma már csak 250 ezer, tehát 470 ezer volt 10 körül. A természetes szaporodás egy ideig tudta ellensúlyozni ezt a sok történelmi traumát. 1960 körül több mint 500 ezer magyar élt a délvidéken. Tehát, hogy volt egy kis emelkedés, ami mutatja, hogy mi az igazi ellenségünk, az a jólét. Tehát a jólét az, amikor a kapitalizmus vagy a szabadság az, amivel nem tudunk mit kezdeni, nekünk mohács kell. Súlyosabb veszteségeket szenvedett el a délvidéki magyarsága béke esztendeiben a kirándorlás, önkéntes kirándorlás által. És megint egy írót idéznék, Szirmai Károlyt, aki ennek a hát nagyon ellentmondásos tartománynak a szélsőségességéről ír. A délvidék egyedülálló tája hazánknak. Télen hidegebb, mint a legmélyebb erdélyi völgyek, nyáron forrósága a Balkánéval betegszik. Telei a hóbundás orosz pusztákat, nyarai a kiégett török tájakat juttatják eszünkbe. Aki itt nőtt fel, otthonosan járná be a hóba süppett orosz udvarházakat, mint ahogy nem érezné magát idegennek, ha sorsa Rodostóban vetné ki. Tájunk sokfelé mutat, és változó korhangulataival sokkal mutat, sokkal tart rokonságot. Mértéktelen, szeszélyes, kiszámíthatatlan vidék ez. És akkor megkérem Szabolcsot, hogy lapozzon a térképek mappába. Igen, és akkor nézzük meg mondjuk ezt a térképet először, aztán meg ezt. Nem tudom, mennyire fog látszani. Erről a területről van szó. Azért is állít meg egy kicsit itt, mert itt nagyon jól látszik, hogy a délvidék az egy önkényes elnevezés. Önkényes címadás volt az előadás tekintetében is, de a délvidék az mindig valamihez képes délvidék. Hát most Magyarországhoz képes délvidék. Például Komárom, vagy Rév-Komárom, Észak-Komárom, ami Szlovákiába tartozik ma, vagy Dunaszerdahely, sosem volt felvidék addig, amíg nem húzták meg azt a határt. Mihelyt meghúztak egy határt, attól kezdve kezdett délvidék lenni. A középkori Magyarországnak a délvidéke, az lehet, hogy nem Szabadkánál kezdődik, de most Szabadka az már délvidéknek számít, hanem mondjuk jóval lejjebb a szerénység, és még attól lejjebb, és kelet-nyugat felé is. Tehát a határ meghúzása miatt nevezzük ezt délvidéknek. Délvidékben egyébként még beletartozhat Szlavónia, a Dráva szög, ami a Horvátországhoz tartozik, illetve esetleg a Romániához tartozó Bárnáki rész. Kérlek szépen, hogy lapozz egy nagy följelkeljel, Szabolcs, igen, és mondjuk lépjünk be ebbe. A délvidék az, hát, kevéssé jó. Nagyon most beélesedett, jó. A délvidék az négy nagytájegységre tagolódik. Bácskálám, a Duna és a Tisza zár össze, tehát ez Bácska. Azon kívül a Temes közre, ami a Tiszától keletre lévő részt jelenti, amit az országhatár ketté vág, és egy romániai, meg egy szerbiai részre hoz. A szerbiai részt azt hívják Bánátnak is. A helyiek leginkább Bánátnak szokták nevezni. Aztán van a szerénység, ami a Duna és a Dráva közötti terület, illetve a könyvünkben foglalkozott még az Alduna vidékével is, meg Belgráddal. Az Alduna vidéke az érdekes, hogy itt vannak azok a székely falvak, egészen Belgráddal, egy valamelyik kis téletben is. Illetve ott vannak olyan fontos várak, amelyek nagyon ritkák ezen a tájon. Igen, például a Galambóci vár, amely nagyon régen nem tartozik már Magyarországhoz, vagy a Szentrői vár, amely talán sosem volt az, de mégiscsak közünk van hozzá. Például Arany Jánosnak egy balladája, ami Galambócon játszódik. Lehet, hogy nem olvasnék föl még egy dolgot, mert az már sok lenne, de azt is esetleg, hogyha még belefér. Tehát...
Viszont rám a szár.
Jó, fel is olvashatom akár. Tehát, igen.
Hová, édes fiam?
Igen, jó, hát akkor felolvasom, hogy sokan követelik, jó. Tehát Rozgonyiné Arany Jánosnak a balladája. Akkor viszont Galambóci képeket fogunk mutatni. Kérlek szépen, Szabolcs, hogy menj följebb a... és lépjünk be az Alluna mappába. Igen, és akkor kérlek szépen, hogy... Igen. Na most kicsit meg tudsz állni?
Igen,
jó. Az Alluna vidéke, telepi nevezetű, telepi, azt hiszem, hogy Károly festőművész 1880 körül festette ezt a képet, és mutatja, hogy míg az Alföldön szépen békésen folydogál a Duna, addig az Aldunai szakaszon nagy hegyek közé kerül. Lehet nem is a Galambóci balladával kezdem, hanem inkább Jókait idézem. És akkor kérlek szépen, hogy indítsd meg a javetítést itt is az Aldunánál. Remek. Reményszik, hogy bejönne. Nagyon jó. A ránehezülő víztömeg törte-e magának ez utat? Vagy a föld alatti tűz repeszték kétfelé a hegy láncot? Neptun alkotta ezt? Vagy vulkán? Vagy ketten együtt? A mű istené. Ahhoz hasonlót még a mai istenutánzókor vaskezű emberei sem bírnak alkotni, mint ezek a hegyek. A nagy, fenséges folyamős, mely megszokta a magyar síklapájon ezer ölnyi mederben haladni méltóságos csenddel, partjain a behajló fűzfákkal enyelegni, kilátogatni a szép virágos mezőkre, s csendesen keletlő malmokkal beszélgetni. Itt összeszorítva 140 ölnyi sziklagátba, ha, mi haraggal tör keresztül. Akik iráig jöttek vele, nem ismernek reál. Az ős, óriás, szilai hőssé ifjul. Hullámai szökelnek a sziklás meder felett, egy-egy roppant bérctömeg ül ki néhol medre közepébe, mint valami rémoltár. Azokat fenséges haraggal ostromolja a víz, rájuk zúdulva elől, és mély forgatagokat örvényítve mögöttük, feneketlen árkot pályva a sziklamederben, és aztán csattogva, zúgva roham alá a kőlépcsőkön, míg egyik sziklafaltól a másikig nyúlnak keresztül. Amint óriás folyam a kőzátonyokon végig hömpölyög, ahogy a sziklafalakat korbácsolja, ahogy a szigetoltárokra harsogva rohan, ahogy az örvényekben fuldokolva elmerül, ahogy a zuhatagok hanglépcsőin végigjátszik, és ahogy ez örök hullámcsattogást, az örök visszhang e kettős fal között a túlvilági zene felségéig emeli, mely csupa orgona és harangszó és elhaló mennydörgés, az ember elnémul, és saját szavát meghallgatni retteg a titáni zengés közepett. A hajósok csak jelekkel integetnek, a halászok babonás hite tiltja ehelyt a szót. A veszély tudata magában mindenkit imádkozni készt. Ezt Jókai Mór írta az Aranyember című regényében, ugye biztos emlékszünk, Timár Mihály ezeken a tájakon hajózott, és ez pedig a Galambóci vár. Amikor Jókai megírta ezt a regényt, akkor még nem volt ennyire szabályozva a folyó, mint manapság, sokkal veszélyesebb volt rajta haladni hajóval is, és úgy sem volt a szélén, ahogy időnként lehet látni. Itt van egy út, ami először is hajózható út volt, azóta pedig már közúttal is kiépítették. Ezt Széchenyi Mihály kezdeményezte ennek a megépítését, itt lehet látni, illetve amikor a vaskapui vízierőmű megépült, akkor a Széchenyi által régen épült utat elöntötte a víz, és akkor följebb építettek ki egy újabb utat, ott a szemben lévő oldalon lehet is látni. Ez a vaskapu, igen. És akkor időnként elő szokott tűnni annak a nagyon szép várnak, ennek a Galambóci várnak a képe. Ez pedig itt a hegytövében elvezető Dunamenti ösvényt és hadi utat védte. Ez tévedés, ez a Péter Váradi Vár, ez tévedésből került ide. Tehát azt az utat...
És itt most még ma is csak vezetővel hajóznak, tehát mindig megy elől egy másik hajó, majd különben nem engedik a hajókat.
Lehetséges. Én sétahajóval voltam, az egymaga ment, de hát lehet, hogy ez volt a vezetőhajó, és egy nagy hajó jött mögöttünk, azt nem láttam, nem vettem észre.
Igen.
Hát el lehetne még merülni mind a vaskapunak a szemlélésében, de én azt mondom, hogy inkább beszéljünk kicsit a reformátusokról a délvidéken, mert így is elég sokat és elég hosszan beszéltem. És kérlek szépen, Szabolcs, hogy lépjünk egyet följebb, és nézzük meg a reformátusok mappát. És akkor itt ne vetítés legyen, hanem csak egyenként lépdeljünk majd. Igen, azzal kezdjük. Köszönöm szépen. Tehát ez a Bács-Fekete-hegyi református templomnak a képe. Igen. Tehát azt mondtam, hogy a reformáció az nem nagyon tudott ide beférkőzni. Eleinte azért nem, mert a török olyan hamar elfoglalta ezt a területet, hogy az általam tárgyalt délvidéken, tehát a Bácskában, Bánságban nem nagyon volt ideje, mert a magyarságot részben elüldözték, részben rabszíjra fűzték. Aztán pedig a Habsburgok a rebellis magyar kálvinistákat nem igazán tűrték meg ezen a területen. Nagyon féltek attól, hogy a törökkel szomszédos területekre magyarok, magyar reformátusok költözzenek, mert attól féltek a Habsburgok, hogy a magyarok, akár még a törökökkel is hajlandók összefogni a katolikus uralkodó ellen. És ezért volt az, hogy a szerveket telepítették be a magyarok és a törökök közé, mert jobban megbíztak bennük. Tehát a második József türelmi rendelete volt az első, ami ezen részt ütött, és ekkor kezdtek betelepedni, főként a Jászságból, a Kunságból és Békés megyéből reformátusok. Ez azért érdekes, hogy a Jászságból, a Kunságból, meg Békés megyéből telepedtek ide, mert a legtöbb délvidéki magyar falu az nagyon sok helyről toborzódott. A katolikus falvak azok 5-10 hevesi, nógrádi, meg borsodi faluból gyűjtötték össze a népet. És ezért nem nagyon tudják, hogy honnan származnak. A reformátusok azok a mai napig tudják azt, hogy honnan származnak, mikor jöttek ide, sok helyen még azt is, hogy kinek a vezetésével. Tehát például a Bács-Fekete hegyiek azok úgy érkeztek meg a délvidékre, hogy magukkal hozták a tanítójukat, a papjukat, sőt még a templomi harangjukat is Kunhegyesről, ahonnan kivándoroltak.
És a tájszólásukat, hogy így sem beszéltek.
Tájszólásukat is persze mindenki.
Nincs pízem
megint. Ezt inkább itabén hallottam, de lehet, hogy itt is így mondják, itt nem erre legyettem szóba. Akkor igen, az íző nyelvjárást is természetesen. És a mai napig megünneplik sok helyen a kivándorlásnak az évfordulóját. Tehát például Pacsérra, majd mindjárt fogunk látni képet Pacsérról is, majd hát igen, esetleg itt is el lehet indítani, lépegethetünk is, csak az a baj, hogy akkor elvonná a figyelmet, és így is már hadarok, úgy még jobban hadarnék talán.
Egyetlen?
Menjünk egyet, az a baj, nem tudom, hogy Pacsérra.
Érthető.
No mindegy, ez a magyar itabéi templom, ez is a kivándorlásnak egy gyönyörű szép, a kivándorlás számon tartásának, hogy az őshaza, a magyarországi, vagy a távolabbi, de Magyarországon belüli őshazának az emlékére utal, hogy ez a Kossuth szobor, amit 1896 után állítottak magyar itabén, ez arcát Békés vármegye felé fordítja. Tehát azt kérték a szobrásztól, hogy olyan szobrot formáljon nekik, ami az őshaza felé néz. És őshaza? Hát mi fel? Levédia vagy Etelköz? Nem, Békés vármegye felé nézzen a szobor. Ez a szobor azért is érdekes, mert a bevonuló szervek 1918-ban meglőtték, lehet is látni a golyóütőt benyomott a Kossuth szobron. Ekkora magyarok a szobrot, vagy hát a elrejtették benne a templomban. Mi Orsolyával láttuk is, hogy hol volt, hol rejtőzködött a szobor 30 éven keresztül, és 41-ben, amikor a 20 éven keresztül, és 41-ben magyarok bejöttek, gyorsan visszarakták a talapzatra a szobrot. És amikor 44-ben megint a szervek jöttek be Itabéra, akkor rögtön megint veszélybe került a szobor. Egy szerb parancsnok, aki keresztül masírozott a falun, megkérdezte, hogy ki ez, kit ábrázol ez a szobor. Hát a találékony itabeli ember azt mondta, hogy egy hőst. Hát ha hőst, akkor tisztelget neki, és tisztelegbe vonult el előtte az egész század. És így a szobor a mai napig áll, igen. Ezt mesélték. Igen. Lapozzunk még egyet, nézzük, milyen kép következik. Igen, itt is látszik a lyuk a szobron, amit a golyó ütött. Igen, lapozzunk még egyet. Na, ez egy nagyon szomorú kép. Ez a sziváci református templomot ábrázolja. Ez egy... Igen, így van. Ez egy védőtető, ami attól védi meg a gyalogost, aki itt elmegy a járdán, hogy egy a fejére fogyogjon a cserép. Mert tudnillik, a reformátusságnak igen jelentős csoportja volt a délvidéken a német reformátusság, akiket a II. Világháború végnapjaiban, meg utána éveken keresztül kínzással, sanyargatással hát eltüntettek erről a területről. Aki nem ment önként, azt lógorokba, vagy hát lógor úgy mondják a helyiek, tehát lágerekbe terelték, ahol dolgoztatták őket, még nem sokan hiánybetegségekben haltak meg, de nagyon sokakat embertelen módon ki is végeztek közülük. Úgyhogy emiatt van az, hogy míg a II. Világháború előtt több százezes német kisebbség élt a vajdaságban, ma alig vannak 4-5 ezeren. De hát azok is úgy vannak, hogy sokan a nyelvet sem tudják, de németség ennyi. Úgyhogy az ószivácsi református templom is romos, hát a használata nincs megoldva. Itt a védőtető alatt a kapu bélekben lehet olvasni egy emléktáblát. Magyar és gótbetűs német nyelven azt írja a tábla, hogy Isten iránti hálával a templom építésének 100. évfordulóján állították a hívek. Hát ennyi maradt belőlük. Szerencsésnek mondható mondjuk a torzsai templom, ami egy hasonló stílusú német templom, hogy azt sikerült átadni a helyi görögkeleti szerb egyházközségnek, mert azt legalább templomként használják ma is. A sziváciaknak nem volt rá igénye. Még egy...
Ez belül nem működik? Nincs Isten tisztelet?
Nincsen semmi.
Nincs.
Rom. És hasonló például a másik, az új sziváci templom, ami egy... ami kellett a helyi tanácsnak, ugyannyira kellett neki, hogy a tanács épülete, vagy a polgármesteri hivatal épülete bekebelezte a templomot. És sokan mondják, hogy hát addig nem is lesz javulás, helyi ember mondta, amíg a kommunisták ott a templomban tanácskoznak. Mindegy. Tehát a templom épületet azt teljítették teljesen. Össze a tűzfigyelő tornyot csináltak a másik templomból, majd pedig most már szinte nem is lehet látni, hogy ott templom volt valaha. Lapozzunk még egyet. Igen, hát itt ugyanaz, igen. Közelről, igen. Na, ez nagyon érdekes. Ez a kulai evangélikus református egyházközségnek a haranglába, mellette a haranglábhoz hasonlóan építészetileg igénytelen épület található. Evangélikus református? Igen. Kulán az egyházközség megalakulása óta folyamatosan az evangélikus, a református hívek közös istentiszteleten vesznek részt. Tehát mindenki tudja, hogy ő milyen felekezetű, de kevesen volt mind a két felekezet, úgyhogy közös a templomuk is. Lapozzunk még egyet.
Közös liturgia, minden közös.
Nem vettem még egy részt. Ez a verbászi református templom, mert verbász is hasonló cipőben jár, mint a sziváci. Azzal a különbséggel, hogy itt talán magyar reformátusok még maradtak. Orosz Attila, igen, Esperes úr. Igen, lapozhatunk még egyet. Ugyanaz. Ez a verbászi református melletti evangélikus templom. Verbász központjában két hatalmas templom, egy evangélikus, meg egy református, ez az evangélikus. Az evangélikusok is nagyon kevesen maradtak a németség kiűzésével. Annyi szerencséje volt némely német családnak, hogy ideje korán összeházasodott, betelepített szerb és montenegrói családokkal. És azok a szerbek, akik kezességet vállaltak németekért, azok a németek megmenekülhettek. Hogyha mondjuk sikerült a jött-ment koszos balkániakkal összeházasodni, ez nagyon ritka volt, ez nagyon nagy mezaliansz, rangvonalúi házasság, de mégis néhány német család átvészelte a nagyon nehéz éveket verbászon, úgyhogy a mai napig az evangélikus liturgia az szerb, német és magyar nyelvű. Ezt a Dolinszky Árpád evangélikus püspök mondta nekem, hogy a prédikációt azt három nyelven kell megfogalmaznia. Verbászon az evangélikus prédikációt. Ehhez még egy adalék, itt van egy kortárs könyv, amit egy Szerbiából vagy Vajdaságból, Délvidékről kitelepült ember írt, Ház Róbert. Ő azt írja, hogy a regény egyik szereplőjének a családja, a családban felnőttek, hogyha azt akarták, hogy a gyerek ne értse, amit beszélgetnek, mert nem tartozik rájuk a téma, akkor úgy beszéltek, hogy nem németül, vagy nem szerbül, hanem egy szót magyarul, egy szót németül, egy szót szerbül, egy szót magyarul, egy szót. Csak hogy milyen erős a többnyelvűség egy olyan közegben, ahol nem csak hogy németül is tudunk perce, meg szerbül is, hanem egyet. És gyerek leírja a könyvben a gyerek az élményét, hogy értem, mit beszélnek a szüleim, ja, de mégsem. Mert a gyerek is tudogat szerbül is, meg németül is, meg magyarul is. Na de ha a hármat így keverik, hogy így, akkor széttárja a kezét.
Úgyhogy akkor kellene tudni ezt a három nyelvet, hogy
igen, igen.
Keverni a szavakban.
Kérlek, lapozz egyet, nézzük, mi a következő kép. Még egyszer, igen, ugyanaz, igen. Igen. Mindig verbász. Igen, hát ez a Bácskos útfalvi református templom, nagyon szép piros-fehér-zöld. Erről a településről majd Orsolya fog egy picit beszélni, lapozhatunk. Ez Bácskos útfalvának Kossuth szobora település névadója, lapozhatunk.
Ez szép állapotban.
Igen, ezt is sokszor legöntötték. Ez pedig egy kopjafa, szintén ott a Bácskos útfalvi lelkészhat célul tűzi ki, hogy például ilyen műemlékek által is fölhívja a figyelmet, a helyi magyarság figyelmét, fontos történelmi eseményekre, személyekre, Bocskainak, vagy a honfoglalásnak állítanak emléket. Nem lesz róla kép, de van egy nagyon érdekes szelete, vagy szegmense a délvidéki reformátusságnak, magyar reformátusságnak, ez pedig a szerénységiek. A szerénységbe nem akkor kerültek magyar reformátusok, amikor a Bácskába, 1780-as évek végétől kezdődően, igazából nem is kerültek oda reformátusok, hanem áttértek. Katolikus közösségek áttértek reformátusnak. A szerémségben is olyan formán volt a helyzet, mint a csángóknál, hogy idegen katolikus püspök alá tartoztak, tehát nem magyar, hanem horvát katolikus püspök fennhatósága alá. És a szerémségi magyarok némely egyházközségben azt kérték Josip Strossmayer német nevű, de horvát evangélikus püspöktől, hogy hadd énekeljenek magyarul a templomban, hadd gyónjanak magyarul, hát alapvető emberi szükségletek. És a püspök az állítólag azt mondta ezeknek a híveknek, akik sokszor nagyon udvarias levelet írtak, hogy előbb fognak kutyák ugatni az oltár előtt, mint hogy a templomban magyar liturgia legyen. Hát erre a maradéki, meg nyékincai atyafiak azt mondták, hogy jól van, akkor kérünk magyar papot a reformátusoktól. És így is lett. Az újvidéki lelkész vállalta is, hogy tart istentiszteletet nekik magyarul. Nem mertek a reformátusok újat húzni a katolikusokkal, akik hát bizonyos szempontból államegyházi kiváltságokat élveztek. Ezért csak az egyházközség nagyon erős követelésére mertek lelkészt küldeni. De amikor elküldték a lelkészt, akkor a helyiek olyan örömmel fogadták, hogy mégiscsak ráálltak. És sokan át is tértek, és akik áttértek reformátusnak, azok a mai napig magyarok, és akik, tehát hogy mutatja, hogy a reformátusság és a magyarság az mennyire kézenfogva jár, az ennek a kérdésnek iskola példája. Maradékon, ahogy megkapták a lelkészt, rögtön elkezdték építeni a kis templomukat, a mai napig áll. A templomban rögtön elkezdődött a gyerekek magyar oktatása, írásra, olvasásra, úgyhogy a mai napig a maradéki áttért közösség a legerősebb református közösség a délvidéken. Nyékincán ott ők a nyékincaiak a délvidéken, vagy a szerémségben ők sokan katolizáltak, vagy sokan visszatértek a katolikus vallásra. Nagyon érdekes még a szerémség. Tehát a szerémségben nagyon kevés magyar költözött. Inkább csak a 19. század végén. Viszont, igen, és emiatt, hogy kevesen költöztek, sokan el is szerbesedtek közülük. Nagyon hamar megszűnt a magyar iskolai oktatás a szerémségben, a délvidék legdélebbi részében. Hát van olyan falu, ahol mondjuk 1964 óta nincs magyar óvodaiskola. Mai napig, hát sehol sincsen. De van, ahol már akkor megszűnt. Mondjuk maradékon kicsit később szűnt meg, próbálkoztak újraindítani. De Tessenek azt elképzelni, hogy 64-ben megszűnt az iskolai oktatás, eltelt 40 év, úgyhogy semmiféle magyar pedagóg, vagy semmiféle magyar oktatás, civil közélet, még egy kulturális egyesület, egy népdalkör se volt, és 2000 után rájöttek arra az emberek, hogy hát így meg fogunk szűnni, ki fogunk halni, sokan nem is tudtak már magyarul közülük, de azt mondták, hogy amit még tudunk néphagyományt, azt szedjük össze, járjunk össze énekelni. Aki még emlékszik a néptáncra, hát járjuk el a csárdást. És 2000 után valami 30 magyar kulturális és civil szervezet alakult a szerénységben. Tehát az ember esze megáll, hogy amikor azt hiszi, hogy már vége, nincs tovább, akkor az identitás ilyen érdekes módon, mint a búvópatak tör elő, vagy mint a parázsa hamu alatt újra feléled, úgyhogy a szerénységben újra van Petőfi Sándor Kultúregyesület, meg Tisza Virág Művelődési Egyesület, és a gyerekeket elkezdik anyanyelvápoló órákra járatni. Hát ez sokszor azt jelenti, hogy újra kell tanítani nekik a magyar nyelvet, de legalább...
Nem adják őket, nem bántják őket, mert...
Sokan pont, hogy a délszláv háború alatt, az atrocitások idején ébredtek arra, hogy mi tulajdonképpen magyarok vagyunk. Hogy ők maguk már elfelejtették volna, de a környezetük juttatta eszükbe. Tehát van sok olyan család, ahol akkoriban még két nyelvűség volt, hol magyarul, hol szerbül beszéltek, és a szerbek ellenséges magatartása juttatta velük eszükbe azt, hogy mi magyarok vagyunk, és maradjunk meg ebben. Tehát a környezet is segít az identitás megőrzésében. Lapozzunk egyet. Ez az előző templomnak a kapuja, a Kossuth-faldi templom kapuja. Ez a pacséri kunbálvány, ez egy szakkifejezés. A pacsériak a pacsérre jövetelük 200. évfordulóján a kibocsátó településről, tehát ahonnan eljöttek a pacsériak ősei, Kisújszállásról kapták ezt a szobrot. Mint hogy a kisújszállásiak is magukat kunoknak vagy kun származásúaknak tartják. Ezért a pacsériaknak ajándékoztak egy kunt formáló szobrot. Kérlek, lapozz egyet? Ez a Marcona ember, ez egy kun férfi.
Tipikus.
Igen.
Mint egy mostani karcagi paraszbácsi.
Ott is vannak ilyen szobrok. A kunok vándorlásának az útvonalán sok helyen lehet találni ilyen kunbálványokat. Lapozzunk még egyet. Azt hiszem, hogy körbeértünk, hogy nézzük meg még egyet, hogy...
Ez a lőtt szobor.
Igen. Igen. Hát most pillanat, hogy még nézem őket egy picit, hogy mi az, ami érdekes lehet. Hát lesz majd kérdésekre idő, lehet, hogy Orsolyának az idejét is nagyobb részt elbeszéltem. Én szeretném még, hogyha meghallgatnának egy vagy két zeneszámot. Híres szülöttekről, híres helybeliekről. Kérlek, hogy addig tedd be a bácska mappát, mert az nagyon sok jó kép. Igen. És akkor a második képnél állj meg.
Ez
nagy fény. És akkor egy kicsit álljunk meg. Igen, Zsenyi. Ez a Szent Tamási kálvária, a Szent Tamási bácska közepén. Amikor én először a Délvidékkel találkoztam, az a Guillaume Nándor könyvének köszönhető, Virágos katona, illetve Latroknak is játszott. Annak ez egy nagyon fontos helyszíne, annak a regénynek, ez a Kálvária domb. És én akkor, amikor ezt a regényt olvastam, azt hittem, hogy ez igazán magas domb lehet, mert hogy az elbeszélő az azt írja, hogy belát onnan a kertekbe, meg ki tudja hallgatni, hogy mit beszél a szomszéd. És amikor először jártam ezen a vidéken, akkor azt tapasztaltam, hogy hát igen, magas, olyan magas, a biciklimet neki tudtam támasztani ennek a Kálvária dombnak. Ott ezt nevezik a hegynek. Igen. Szent Tamásról még annyit, hogy nagyon sokat tudnék beszélni, az a baj, hogy minden egyes képről, de lehet, hogy inkább lelőzöm magam. Hogy van egy nekem nagyon kedves népi együttes, aki kicsit szerbesen, harmonikával, de magyar népdalokat ad elő. A lakodalmas zene, sokan nem tudják, az a Szerbiából származik, a lakodalmas zenének az a válfaja, amit például a 3+2 együttes képvisel, hogy elektronikus hangszerekkel magyar népi és népi zenét előadni. És hát egy ilyen zenét szeretnék mutatni most, egy népdalt, meg egy műdalt, de hát hogy meghalljuk, hogy mire mulatnak a helyiek, és akkor én ezzel meg is köszönöm a figyelmet, és kérlek, hogy tedd be ilyen pörgősre, hogy váltsák egymást a képen.
És te beszülsz szerbül?
Nem.
Nem? Valamint.
Emberek is meg fognak jelenni, illetve mondom, inkább inkább egy hangulattörök képlet. Nem annyira az épített emlékekre és az intézményekre fog, vagy nem inkább az épületekre fog koncentrálni, hanem úgy sok mindenre együtt. Magamról elmondanám, hogy Tomka Orsolya vagyok, egyébként tanárnám volt az úti körület. 94 óta élek Magyarországon, előtte Újvidéken végeztem az általános iskolát, és Szentendrére költöztünk a családdal, és azóta ott vagyok családalapításban Szentendrén. De hát erősen kötődöm a Délvidékhez, és nagyon sokszor jártam ott, meg most szerencsére a munkahelyem révén is lehetek kapcsolatban, mert a nemzetpolitikai állomásában most lettem délvidéki referens, és amíg el nem szólít a család, mi kötelesség ismét, addig ott lettek még egy pár hónapig. És ez nagyon segített ebbe a kapcsolattartásba. Viszont akkor most elkezdeném, hogy Este érkeztünk Szabadkára, első este volt, tehát így most lett egy pár esti szabadkai kép, hát mehetünk is tovább.
Szubotica.
Igen, Szubotica szerből pontosan. Ez a kordó, amelynek a végén már látszik ott a Városházának a tornya, de még a kordón fogunk látni egy következő utcát, hogyha lapozunk, igen. Tehát ez a régi Engels utca Szabadkán. Most Korvin Mátyásnak hívják egy pár éve, azt hiszem.
Olyan, mint egy mediterrán utca.
Igen, tehát nem menjünk ilyen gyorsan még. Az a lényeg, hogy ez a Szitra palotának a hátulja. Tehát ha Szabadkán járunk, ez kicsit ilyen turisztikai jellegűbb lesz, akkor ezt a Korvin Mátyás utcát érdemes a Korzó környékén megkeresni, mert ez tényleg gyönyörűen ki van építve, és hát ilyen vendéglők vannak, és kávézók. Ez az a palota, amelyik előről a Rajfle palota volt, amit láttak az előbb, az a szecessziós épület. Mehetünk tovább. Igen, ez egy művészi fotó a Városházáról, és egy kirakatüvegről, és ha tovább megyünk, akkor látjuk magát a Városházát. Szintén Komor Jakab tervezte Városháza. Hát ez régi Magyarország egyik legszebb épülete volt, és érdemes ezt minden éjszaka körbesétálni, mert ugye ez a főtéren van, a Korzó végén, Szabadkán, mind nappal nagyon érdemes egyrészt bemenni, mert nagyon szép magyaros motívumok vannak, színezett üvegablakok a magyar történelem nagyjaival, amely üvegablakok túléltek 100 évet, különböző helyeken bújtatva. Illetve érdemes fölmenni a toronyba, mert ott akkor mindent térképen láthatunk, és van onnan vezetés. Mehetünk tovább. Másnap a fotós fölkelt hajnalba, mert ez egy elkötelezett református fotós, és lefényképezte hajnali fényben is a Városházát, amit nagyon nehéz. Tehát, mert általában a fák eltakarják teljesen, másrészt ilyen szép fényekben nem látható. Nem véletlenül ezt tettük az úti könyvnek az elejére ezt a fotót, mert ez egy nagy siker volt. Mehetünk tovább. A fotós megtalálta Szabadkán a villamos éttermet is, ami emléke annak, hogy régebben ugye járt Palics és Szabadka között villamos. Egy ilyen kocsi maradt meg, ahol vendéglátóipari egység üzemel. Mehetünk tovább. Igen, és rátalált az egyik Calvin szoborra, a kettő közül, ami Szabadkán van. Ez az evangélikus templom előtt van. Két másik szobor társaságában, akiket most nem válogattam ide be. A másik kettő az Luther Márton, illetve Iványi István történetíró. És egy ilyen szép kis téren vannak ők hárman egymással szembe. Ő az egyik Calvin szobor, a másik Calvin szoborról már nem tudom miért, de most nem tettem ide be a képet, mert ugyanilyen, mint ez. Tehát teljesen ugyanilyen. Az viszont mehetünk tovább, a szabadkai református templomba van, aminek a belsejét
látjuk
most, igen. Ez egy ilyen új építésű templom.
Az érdekes az, hogy nem csak Szabadkán, hanem például Bukarestben és Brassóban is városvédelmi okokra, vagy városképi okokra hivatkozva elbontották a szép századfordulós református templomokat, és kárpótolták a református egyházat, például egy olyan telekkel, ami teljesen félreeső, és templomépítése alkalmatlan. Így történt Szabadkán is.
És ez egy ilyen tornaterem kinézetű templom alapvetően, és mégis örülhetünk, hogy van egyáltalán.
De nekem ez most tetszik.
És ez a visz, hogy belülről meg egy nagyon jó hangulatú, nagyon szép, világos templom. Tehát
Amerika, Ázsia, Európa fölül ki van érve. Uh-huh. Milyen jól látom.
Az a nemzetközi ilyen erdély elményen.
Igen? Uh-huh. Ó, de jó. Nem is tudtam. Ezt nem tudtam, hogy az van ilyen.
Szabadkán egy nagyon, hát egy ilyen szimpatikus, karizmatikus lelkésznő van tényleg, tehát egy eleve nagyon nehéz most délvidéken református lelkésznek lenni több szempontból, de mondjuk itt Szabadka az egyik kiemelt helye a mai reformátusságnak, és menjünk tovább, másik oldalról látjuk ugyanezt a, tehát most ugye a szószék felől nézzük a templomot, és ha tovább megyünk, akkor szerintem lesz a lelkészről egy kép, csak azért, hogy ha már emberekről beszélünk. Ő erdélyi származású Réti Katalin, és egy nagyon erős gyülekezetet tart fönt, így a tudomásunk szerint. Mehetünk tovább. Igen, és itt, ahogy a reformátusoktól úgymond elbúcsúztunk, illetve ami a feladat volt, azt elvégeztük, utána a lelkésznő férje két érdekes dolgot mutatott nekünk Szabadkán, az egyik a már említett muzulmán közösségre vonatkozik. Tehát ez a Muhajdzsír dzsáminak a bejárata, ami a Szabadkán fölépült dzsámi, amit 2008-ban adtak át. Azért Muhajdzsír dzsámi, mert kivándorlók temploma így hívják, és ide albánok, bosnyákok, illetve pár magyar is már jár. Menjünk be, vagy menjünk tovább. Ez az úriember vezetett minket körbe. Én nekem kendőt kellett kössek, mert különben nem lehetett volna bemenni. Ez az illető amúgy egy cukrászdát tart fenn. Tehát, hogy ugye, mert az albánok hagyományosan ilyen rétes tésztával, illetve cukrászattal foglalkoznak, hát ő cukrász. És itt most lett egy pár kép magáról a dzsámiról, hogy ezt az előre nyomuló oszmán fenyegetést érzékeljük Szabadkán. Igen, mehetünk még tovább, lesz egy pár ilyen török jellegű fénykép. Egy nagy hatással volt ránk egyébként ez, tehát teljesen egy külön kis világ, miután az ember belép, és elég nehéz belépni. Na, itt jön a következő, bocsánat, itt álljunk meg egy kicsikét. A másik dolog, amit feltétlenül látni kellett Szabadkán, illetve amiről beszélni kell, ez a, hát igen, ugye a 44-es vérengzésekről volt szó. És a Zentai úti temetőben, ahogy haladunk kifelé Szabadkáról, ott találjuk az egyik legnagyobb tömegsírt egyik, egyrészt délvidéken, másrészt, ahol az egyik központi emlékműve van fölállítva ennek a vérengzésnek. Olyan emlékmű, amit legfogom eddig nem döntöttek le, illetve nem történt vele atrocitás, mert ugye Csúrogon minden évben fölállítják a keresztet, és minden évben le is döntik. Tehát ez rendszeresen megjelenik a sajtóba. Szabadkán a Vergődő Turul nevű szobrot még eddig nem érte atrocitás. Tehát a temető végében ez a kép azt mutatja, hogy ott már a szeméttelep kezdődik. Mehetünk tovább. Ez most megint. Ez már onnan a Vergődő Turultól fényképezve láttuk ezt a tájképet. Hogyha megfordulunk, igen, itt van maga a emlékmű, és ott a névtáblák, amiken a nevek vannak. Itt Szabadkán körülbelül 7000 áldozatot satszolnak, mehetünk tovább. Igen, itt van ez a turulszobor, egyébként nagyon szép mehetünk még tovább. Itt egyenként ott vannak a nevek, itt például egy külön táblán a bukovinai székely származású áldozatokat.
Csupa magyar neve.
Igen.
Csupa magyar.
Itt ezt azért tettem be ezt a képet, mert hogy itt ez alapján, ha valaki meg akarja látogatni, így a legkönnyebb megtalálni, hogy van ott egy harangláb. Tehát, hogy nem árt mondjuk vezetővel menni, mert nagyon nagy ez a templom, de itt, ha ezt a haranglábot meglátjuk már valahonnan, akkor itt van ez a kegyhely.
A temető, ugye?
Igen, ott már a temető. Ez egy életkép. Egy ilyen, egy bogárról és a Nispetróról, ahogy haladunk kifelé. És itt Szabadkáról kifelé menet, mi elmentünk a Sándori kegytemplom mellett, ami több nemzet is, több vallásnak is szent helye. Szűz Mária jelenés volt itt, és ahhoz képest, hogy több vallásnak is szent helye, és hogy hát elvileg ezek nyitottak, tipikusan egy ortodox hozzáállással találkoztunk, tehát hogy a kapuba közölték, hogy itt tilos fényképezni. Viszont menjünk tovább. A fotós nem hagyta magát, tehát hogy ő így nem tudom, hogy csinálta, mert ekkora gépe van neki, úgyhogy lefényképezett egy pár képet, amit most be kell mutassak, ha már még egyet, ha már még egyet mehetünk. Igen, tehát hogy ez egy nagyon szép kis templom, de a zárt hozzáállásuk miatt igazából érdekes volt, hogy tehát nem érzékeltette azt, hogy a vallási toleranciát, ez érdekes volt. Mehetünk tovább. Igen, itt egy pár olyan kép lesz, ami nagyon erősen mutatja, hogy milyen hangulata van egy vajdasági tájnak. Lent van a föld, és fönt meg az ég. Mehetünk szépen lassan, igen. Menjünk. Egy 4-5 ilyen kép lesz. Ezek a kis gabonatárolók, egy helyi gabonatárolók, a gabonatárolók, ezek a nagyok. Ezek a nagy gabonatárolók. És ez, akiről már volt szó, ez az adott kumbálvány pacsiról, aki, én még hozzátenném, hogy lovas túrával hozták el. Én úgy hallottam, hogy ez hogy sikerült, ennek utána kéne kérdődni egy kocsival. Mehetünk tovább. És akkor beléptünk Bácskos útfalvára. Mehetünk. Igen, ez ugyanaz a Kossuth szobor, amit Ádám is mutatott, viszont ezen a képen valamiért jobban látszik mögötte ez a kommunista emlékmű. Tehát ez együtt egy érdekes kontrasztot alkotott. Akkor ez 1896-ban állították, és amit még a központban találtunk, az egy harangláb, ami egyszerű kinézetű, de szimbolikus jelentőségű, mert ezt ugye a Kárpát-medencei Egységesült Magyar Egyház, tehát Kárpát-medencei Református Egységesülés alkalmával állították föl Debrecenbe, és onnan hozták el a délvidéki haranglábot ide Moraviszára.
És az élet harangja van benne, akkor kondítják meg a harangot, ha születik egy gyerek Bácskos útfalván.
Igen. És akkor itt ugye ez együtt a harangláb meg a templom. A szép moraviszi templom egy adott szögből, és addigra már besötétedett, és kívülről meglestük a helyi kórust, ahogy próbál a református templomnak az imaházában. Egy idő után nem leskelődtünk, hanem bementünk, és egy nagyon szimpatikus helyi kórust találtunk, akiket a Reformátusok lapja be is mutatott, de azért érdemesnek tartom, hogy itt még egy pár fotót mutassunk róluk, mert nagyon vendégszeretőek voltak. Mehetünk tovább. Énekeltek és elő is adtak. Azóta föl is léptek a Művészetek Palotájában.
Nincs, de tudom, hogy mit énekeltek. Majd énekeljük a végén orsójával.
És meg is kínáltak minket mindennel, amit lehetett. Illetve visszafotózták a fotós. Szóval tényleg egy nagyon jó kis társaság. Aztán másnap feketisen aludtunk, de ott nem sikerültek a képek, meg ott alvás volt, csak másnap a lelkészi hivatalba mentünk beszélgetni a lelkésszel. Itt a lelkész, Móricz Árpád. Igen. Igen, ő. Igen, Móricz Árpád. Hát ő is egy ilyen intézmény alapító lelkész alapvetően, majd ugye mutatjuk az intézményét. Öt gyereke van jelenleg.
Öt gyereke van?
Öt gyereke van, de a bátyjának 7 vagy 8. Vagy a bátyja, igen. Tehát azért egy nagy
családos.
Mondjad? Persze.
Orsolya mondta, hogy intézmény alapító lelkész. Orsolya mondta, hogy intézmény alapító lelkész. Azért érdekes, mert ő hozta létre az első református óvodát a Délvidéken. Arra most lehetett is hallani a sajtóban. Illetve azért nagyon érdekes és fontos az, hogy a reformátusok intézményeket hoznak és hozzanak létre a Délvidéken, mert a katolikus egyházi intézmények azok sajnos előbb-utóbb horvát befolyás alá kerülnek. Egy ismerősöm mesélt, hogy Újvidéken a ferences kispapok noha magyar származásúak többségében, mégis a néhány horvát kedvére, aki közöttük van, inkább horvátul, azaz szerbül beszélnek, és így a híveknek sem magyar szellemiségben beszélnek majd, hanem nemzetietlenül. És azért fontos, hogy a református egyház kezébe kerüljenek az oktatási intézmények, mert ott viszont magyar a hivatalos nyelv. Uh-huh. És van ismerősünk, Orsolyával, Dulka Andornak hívják, aki azt mondja, hogy bármilyen intézményt létrehoznak a szerbiai magyarok, akkor azt a református egyháznak a birtokába kell adni, hogy biztosan megmaradjon.
Ez igen.
Hát igen. Jó, mondjuk vannak tépkivételek Múzsián és Nagybecskereken, ahol katolikus kollégiumok vannak, de hát őnekik állandó problémáik is van ez miatt a püspökükkel. Tehát mindegy. A lényeg az, hogy itt láttuk az óvodásokat, tehát ez egy református óvoda, itt az óvónéni, egy nagyon ügyes hölgy, és itt pedig hát az állapotok. Ja. Kicsit lassítsunk, bocsánat. Tehát, hogy nagyon rossz anyagi körülmények közt kénytelenek ezt az óvodát fönntartani. Aktuálisan nem igazán támogatja őket a vezetőség, a feszült viszonyok miatt ott lent a Délvidéken, ami kialakult a református egyházba. Az államtól egy ilyen törvényi szabályozási hiátus miatt megint csak teljesen szimbolikus összeget kapnak, és most az idén emiatt a debreceni református bál bevételét jótékonysági alapon a Moravice óvodának ajánlják föl. Ez itt ismét ez maga a templom, kert, hogy lássuk, hogy ez egy gyönyörű látogatásra érdemes amúgy is ez a templom. És most menjünk tovább.
Szép a valósok kutyatejjel.
Nagyon szép. Ez a turulszobor, a millecentenáriumi emlékműnek a turulszobra. Mehetünk tovább. Itt a lelkész maga bent a református egységes református egyháznak egy ilyen plakátjával bent a templomba. Mehetünk tovább. Ez egy moravici életkép. Nagyon szép. Tehát Moravicán egyébként vannak dombok. Ez újságok a Moravici központban, lefogva magyar szó.
Igen.
Megbénult a légi köplekedés, az akkor a vulkán.
Ennek ezt találtuk, de szép a tetteje.
Igen, na most itt azért már látszik, amit a következő képen a messzebbről sikerült lefényképezni, hogy van befestve ez a templom. Tehát, hogy egy ideig volt pénz erre a piros festékre, aztán utána a többi részét azt úgy kihagyták, és az azóta is. Így van, mert az óvodára azért sok pénz van, sok szükség van. Mehetünk tovább.
Szép ez így is.
Ez itt egy kitérő, egy Szent Tamási kép, nem tudtam, hogy Ádámnál fölmerül le. Ez a Szent Tamási kálvária, amiről volt szó, és akkor így látszik oldalt maga a kálvária is.
De mindegyikben van szobor?
Mindegyikben van, nem szobor, hanem ilyen szép,
tűzománc
képek vannak, igen. Most nagyon szépek. Igen, egy Szent Tamás mellett a Krivaja folyó, amelyik Gian Nándornál fölbukkan nagyon sokszor.
Jó vékeny állat.
Igen, ez elég jó.
Ez nem a vaskapunál
érhetőséges. Ez nagyon.
Na most itt egy nagyot, igen, most mentünk, autópályán mentünk, és Újvidékre értünk, ahol szintén egy oktatási intézményt tartok én érdemesnek bemutatni, aki még talán nem hallott róla, vagy nem. Ez az Apászai Diák Otthon. Amelyet Nagy Margit tart fönn. És tehát ez is református fönntartás, református intézménynek számít kollégium, van fiú része és lány része. Mehetünk tovább, először a lány részleget látogattuk meg. Ez így az udvarból nézve, tehát egy teljesen egyszerű újvidéki épületben van, menjünk be. És ez egy kollégiumi életkép, mert ez ugye a lány kollégium. Mehetünk tovább, itt vannak a fogasok. Orsi Márki Kriszti, és ő pedig Nagy Margit, aki az egészért felelős, és aki tulajdonképpen ezt az egészet nagy erőfeszítésekkel fönntartja, könyvtárat tart, ismeretterjesztő előadásokat szervez a lányoknak, mellette még ugye a kollégium fejlesztésével is foglalkozik, meg ő az, aki most a Károli Gáspár Református Egyetem kihelyezett tagozatát kísérli meg ott helyben, hogy ha lehetne. Ővel sétáltunk egyet Újvidéken, meglátogattuk az Újvidéki Református templomot, ez a parókia, így néz ki kívülről, tehát ez most nagyon rossz állapotban van. Igen, tehát ez itt a parókia, ez a grafitis.
Ez a grafitis,
tehát ez nagyon rossz. Igen, így néz ki maga a templom, az Újvidéki Református templom, ez amúgy egy szép templom. És akkor még Újvidékről sikerült pár ilyen fotót lőni, hogy körülbelül itt...
A főutca rész.
Hát ez, igen, Újvidék nagyon forgalmas lett.
Igen.
És nagyobb, igen, és ez Újvidéken a zsinagóga, ezt azért vágtam be, mert a szabadkai zsinagóga az nálam kimaradt, mert arról nem volt sötét kép. Menjünk tovább. És ez pedig a Apászai Diákotthonnak a másik része, ami az újvidéki telep város részben van, ahol leginkább laknak a magyarok Újvidéken belül. Ez egy ilyen kicsit falusias jellegű városrész, és itt ez a nagy épület, ez a fiú kollégium. Itt lesz egy pár kép arról, hogy hogy működik ez a fiú kollégium. Igen, itt ez kicsit más jellegű, mint a lány kollégium.
Ezt is az egyház tartja föl? Hogy? Ezt is az egyház tartja?
Hát úgy az egyház, hogy... Hát igen, hogy nagy
nem a...
Ez az üres kisider van.
Csórika! Nincs
viszont nagy tisztaság van, és mehetünk tovább. A fiúknak tanulniuk is kell. Ez a tanulószoba. És itt lassan végére érünk az útnak, mert én szerénység legelején abba hagytam ezt az útvonalat. Tehát, hogy igen, nekem fényképekkel sikerült bele mennem egy kicsit szerénységbe. Ez Újvidék, Pétervárad végén van. Ez egy katolikus búcsújáróhely, Tekijának hívják. Tekijaik egy templom, Havas Boldogasszonynak szentelve, ahol szintén van egy történet, amit leírtunk részletesen ebbe a könyvbe, hogy nyár közepén hó kezdett hullani, és így sikerült szavolyai seregeinek a törökön győzelmet aratniuk. Ez egy ilyen érdekes kép, igen. És itt jön a legutolsó kép. Hol lehet találni a WC-t, a szent vizet, az a voda, illetve a krizsnipút. A keresztút, igen. Illetve a keresztút. Tehát kinek mire van szüksége? Én itt befejeztem ezt a...
De keresztalagban van, nézd meg, görög keresztalagban van föltével.
Jaj,
nagyon
jó. No comment. Köszönöm
szépen.
Köszönjük szépen.